Jó estét kívánunk!
Ez a Híradó Szőlősi Györgyivel
és Alföldi Zoltánnal.
Kezdünk!
Marad a kánikula, sőt fokozódik. Holnap már a legmagasabb hőségriadó lesz érvényben.
Nincs vége a harcoknak Líbiában. A felkelők bejutottak Kadhafi bunkerébe, de a diktátort még mindig nem fogták el.
Zsidókat mentett a vészkorszakban, a szlovák elnök mégis fasisztának tartja Eszterházi Jánost.
Megúszta, végleg ejtették a nemi erőszak vádját Dominik Strauss-Kahn ellen.
Tombol a hőség, napról napra melegebb van az országban.
Itt Budapesten is 34-35 fok körüli hőmérsékletet mértek napközben, de péntekig 40 fok is lesz. Holnaptól már vörös a riasztási fokozat.
Ami a legerősebb, de a meteorológusok szerint kell is, mert ilyenkor sokkal könnyebben lehet rosszul bárki, elsősorban a gyerekek és az idősebbek. A városokban vizet osztanak, locsolják az aszfaltot, és mindenkinek azt tanácsolják, hogy csak akkor menjen napra, ha muszáj.
Utcazenész Budapesten a keleti pályaudvar előtt 3 órája énekel a 35 fokos hőségben. A pályaudvarokon a MÁV tartóztogat vizet 1 literes palackokban.
Köszönöm szépen.
Nem csak vizet, kedvezményeket is adnak, például elengedik a pótjegyek árát. Azért, mert hőségben a legtöbb kocsi klímaberendezése nem működik megfelelően.
Fokozott hőterhelésnek vannak kitéve ezek a műszaki berendezések, másrészt fokozott igénybevételnek, és így e kettő eredményeképpen gyakoribbak a meghibásodások.
Budapesten több helyen is osztanak vizet a következő napokban, sőt, több közkutat is megnyitnak. Az országház előtt pedig egy vízautomatát is üzembe helyeztek.
6-szor, 7-szer, 8-szor simán.
Ilyen gyakran kapnak szódavizet a miskolci buszsofőrök. A munkáltatóknak kötelező védőitalt biztosítaniuk.
Én minden kanyarba töltök másikat, úgyhogy...
A szabadban dolgozókat fokozottan védi a törvény hőség idején. Számukra például kötelező a pihenőidő kiadása.
A főnökeink biztosítják nekünk az tehát óránként a 10 perces pihenőket. A hideg hűtővízünk is megfelelő szikvizet kapunk.
Az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség péntekig, a hőség riadó végéig fokozott ellenőrzést tart országszerte.
Meleg levegő.
Vadász Vilmos meteorológus szerint péntekig biztosan marad a kánikula, sőt, akár hőmérsékleti rekord is születhet.
Augusztus 25-én 34-39 fok közötti legmagasabb értékeket várunk, tehát ha az előrejelzések szerint alakul az időjárás, akkor magasabb hőmérséklet is lesz, mint amit eddig mértek.
A meteorológus szerint enyhülés csak a jövő hét közepén várható, de az sem lesz jelentős.
Gyurcsány Ferenc, Szilvási György, Kóka János. A Magyar Nemzet szerint a volt miniszterelnökre, a volt titokminiszterre és a volt gazdasági miniszterre tett terhelő vallomást Kocsis István. A Magyar Villamos Művek egykori első emberét 2 milliárdos hűtlenkezeléssel gyanúsítják. Múlt héten hallgatták ki, a Napilap szerint akkor beszélt erről.
Kocsis Istvánt 2008 elején váltotta le a Magyar Villamos Művek vezérigazgatói posztjáról az akkori miniszterelnök Gyurcsány Ferenc, mert felmerült, hogy a cégcsoport előnytelen szerződéseket kötött. Az ügyben indult büntetőeljárásban most viszont Kocsis István tett a Magyar Nemzet információi szerint egy igazságügyi könyvszakértő jelentéssel alátámasztott 19 oldalas dokumentumban terhelő vallomást Gyurcsány Ferencre, valamint Szilvási György volt titokminiszterre és Kóka János egykori gazdasági miniszterre. Megkerestük a Nemzeti Nyomozóirodát, de ott nem kívántak nyilatkozni arról, hogy pontosan mit tartalmaz Kocsis István vallomása, és arról sem, hogy tervezik-e az érintett politikusok kihallgatását. A 2 éve zajló nyomozásban a múlt héten hallgatták ki gyanúsítottként a BKV jelenlegi vezérigazgatóját, aki akkori közleményében azt írta, ha 2008 elején nem váltották volna le, és a tervezett üzleteket meg tudták volna valósítani, akkor az MVM nem veszített volna milliárdokat, hanem 100 milliárdokkal nőtt volna a vagyona. A gyanú szerint a volt vezérigazgató 2007-ben az igazgatóság tudta nélkül energiaipari befektetésekre kötött szerződést egy Cipruson bejegyzett offshore céggel, a Szász András érdekeltségébe tartozó Aquifex Kft-vel. Az ügylet miatt a villamos műveket 1,5 milliárd forint kár érte, Szászta múlt héten gyanúsítottként hallgatták ki.
Nem kívánok nyilatkozni.
Kocsis Istvánt azzal is gyanúsítja a Nemzeti Nyomozóiroda, hogy az MVM vezérigazgatójaként 2008-ban szintén az igazgatóság megkerülésével úgy adott kölcsönt egy olasz cégnek, hogy a biztosítékul felajánlott ingatlanok tulajdonjoga rendezetlen volt. Így amikor a cég nem tudott fizetni, az MVM-et újabb 500 millió forint veszteség érte. Az ügyben hűtlen kezeléssel gyanúsítják az Állami Energetikai Cég akkori vezérigazgató helyettesét Molnár Lászlót és egyik leányvállalatának igazgatóját Varga Sabján Lászlót is.
Az MSZP szerint nincs szükség új jogszabályra a jelenlegi munkatörvénykönyve helyett. Mesterházi Attila ezt azután jelentette ki, hogy tárgyalt a munkavállalói érdekképviseletek vezetőivel. Az MSZP elnöke azt mondja, azzal is segítik a szakszervezeteket, hogy a tervezett változásokkal szemben megfogalmazott javaslataikat a parlament elé terjesztik.
Nem mérlegelünk rajta semmit sem, hogy ezzel mi szakmailag egyetértünk vagy nem, hanem így, ahogy van, kodifikáljuk és beterjesztjük a parlament elé. Ezzel azt szeretnénk elérni, hogy legalább vita legyen arról, hogy mi az, amivel nem értenek egyet a munkavállalóknak a képviselői.
Szijjártó Péter, a miniszterelnök szóvivője mindenre úgy reagált, hogy Magyarországnak az egyik legnagyobb gondot a magas munkanélküliség okozza. A régi munkatörvénykönyve miatt évről évre csökkent a dolgozók száma. A kormány célja, hogy 10 év alatt 1 millió új legális adózó munkahely jöjjön létre. Ehhez pedig új munkatörvénykönyvére van szükség. Aki ezt ellenzi, az a magas munkanélküliség pártjára áll, írja tehát Szijjártó Péter közleményében.
Az LMP szerint társadalmi, szociális feszültségeket gerjeszthetnek a munkatörvénykönyvének tervezett módosításai. Mine Lajos, az LMP országgyűlési képviselője az autonóm szakszervezetekkel folytatott egyeztetés után arról beszélt, hogy szerinte megszűntek az érdekegyeztetés hagyományos formái. És nincs valódi konzultáció a kormány és az érintettek, tehát a munkavállalók között sem.
Az egy nagyon téves képlet, hogy a versenyképesség vagy a hatékonyság azáltal növelhető, hogy minél kiszolgáltatottabbá teszik a munkavállalókat. Ez a fajta hozzáállás a dologhoz szerintem végzetes, és teljesen ellentétes minden olyan retorika jellemmel, amelyet a kormány meghirdetett.
Az egykulcsos adórendszer visszavonására szólította fel a kormányt a Jobbik. Volner János frakcióvezető helyettes szerint a statisztikai adatok azt mutatják, hogy az első fél évben az oktatásban és az egészségügyben dolgozók jelentősen kevesebbet, a pénzügyi szektorban dolgozók viszont többet keresnek, mint ezelőtt. A Jobbik szerint mindez az egykulcsos adórendszer miatt van így.
Az Orbán kormány átcsoportosította a jövedelmeket az oktatásban dolgozó tanároktól, az egészségügyben dolgozó orvosoktól, ápolóktól, a pénzügyi szféra a magasabb keresetű emberek javára. Ezáltal hozzájárult ahhoz, hogy növekedjenek Magyarországon a gazdasági és egzisztenciális különbségek. Aki gazdagabb volt, az még gazdagabb legyen, aki szegényebb volt, az még szegényebbé váljon.
Továbbra is bizonytalan, hogy lesz-e tankönyve 10 000 rászoruló gyereknek a jövő heti tanévkezdésre. Ők szociális alapon ingyen kapnák meg a tankönyvcsomagot, ezt az iskola fenntartója, vagyis az önkormányzat fizetné ki helyettük. 27 önkormányzat azonban az erre kapott állami pénzt másra költötte el. Több kiadó ezért úgy döntött, hogy nem szállítja le a tankönyveket.
A debreceni Bethlen Gábor szakközépiskolában egész héten osztják a tankönyveket. Itt minden diák időben megkapja. Ebben a fővárosi raktárban viszont külön tárolják azokat, amiket nem visznek ki az iskolákba. Több önkormányzat ugyanis még a tavalyi szállítmány árát sem fizette ki.
A tankönyvesek továbbra is nyitottak a helyzet olyan forma rendezésére, hogy amennyiben a tartozások kiegyenlítésre kerülnek, akkor állnak elébe a könyvek kiszállításának, illetve kiosztásának, hisz a könyvek készen vannak.
A legtöbb tankönyvet gyártó nemzeti tankönyvkiadó nem csatlakozott a bojkotthoz. A cég már minden iskolába eljuttatta a könyveit.
Nekünk az a dolgunk, hogy tankönyvet készítsünk, és ezt eljuttassuk a gyerekekhez. A fizetési probléma az egy másik jellegű probléma.
Ingyenes tankönyv a szociálisan rászoruló gyerekeknek jár. Ezek árát az állam az iskola fenntartóknak utalja, és ők fizetik ki a terjesztőknek. 27 önkormányzat viszont a pénzt másra használta fel, ezért 100 milliós tartozásuk van.
Néhány hónappal ezelőtt történt meg az átutalás.
Az oktatási államtitkár azt ígérte, mindent megtesz, hogy a tartozások ellenére minden diák időben megkapja a tankönyvét.
A felelősségünk arra kötelez bennünket, hogy akkor megkeressük elsősorban az önkormányzatokat, mert náluk van a labda, és aztán a tankönyvesekkel is tárgyalni fogunk.
Az Oktatási Államtitkárság azt javasolja, hogy a jövő évi költségvetésben a tankönyv támogatásra pénzt úgy biztosítsák az önkormányzatoknak, hogy azt másra ne lehessen elkölteni.
Autós üldözés az M1-esen, 230-al száguldott egy román házas pár.
És újabb gyanúsítottat vettek őrizetbe a Csepelen elásott holttestekkel kapcsolatban. Mindjárt mondjuk a részleteket.
A magyar kormány a felkelőket vezető átmeneti nemzeti tanácsot tekinti a líbiai nép törvényes képviselőjének. A felkelők már bejutottak Kadhafi diktátor fővárosi parancsnokságára. Lényegében el is foglalták azt, de magát a diktátort egyelőre nem találták meg.
Százával nyomultak be a felkelők kora este Muammar al-Kadhafi bázisára, a Bab al-Aziziyába, de a harc még nem ért véget. A több négyzetkilométeres erődítmény alatt többszintes bunker és alagutak valóságos labirintusa van, ahol kormánycsapatok barikádozták el magukat. Azt ráadásul továbbra sem tudni, a bázison van-e a líbiai vezető, vagy máshol rejtőzködik. Második fia, akiről a lázadók tegnap azt állították, hogy elfogták, ma hajnalban támogatói gyűrűjében parádézott a kamerák előtt Tripoli utcáin. Azt mondta, apja biztonságban van, és nem hagyta el a fővárost. A felkelők vasárnap alkonyatkor érték el Tripolit, és hétfőre úgy tűnt, vagy legalábbis ők azt állították, a főváros nagy részét ellenőrzésük alá vonták. Ennek ellenére több kerületben kőkemény ellenállásba ütköztek. A felkelők minden erejüket a most elfoglalt támaszpontra összpontosították. Meggyőződésük ugyanis, hogy a polgárháború csak akkor ér majd véget, ha sikerül elfogni vagy megölni Muammar al-Kadhafit.
Most pedig kapcsoljuk külpolitikai szakújságírónkat, Konsicki Zoltánt, aki folyamatosan figyeli a líbiai eseményeket. Szervusz Zoli, mennyire lehet most innen megítélni pontosan a helyzetet, és lehet-e valamit tudni Kadhafiról?
Jó estét kívánok! Egyre jobban meg lehet ítélni a helyzetet. Napközben viszonylag teljes volt az űrzavar, ehhez képest a Bab al-Aziziya eleste után a helyszíni tudósítók szerint viszonylagos nyugalom kezd kialakulni Tripoli utcáin. Meglátjuk majd, milyen lesz az éjszaka, az elmúlt éjszakák heves harcokat hoztak. Az viszont továbbra is az az $1 millió kérdés, hogy hol van Muammar al-Kadhafi, aki már nem líbiai vezető, viszont még továbbra is jelképezi azt a rendszert, amely az elmúlt 42 évben Líbiában működött, az elnyomás és a diktatúra rendszerét, ezért akarják a felkelők mindenképpen elfogni őt. A sorsa, a jövője viszont neki sem biztos. Nem biztos, hogy sikerül élve elfogni. Ha sikerül élve elfogni, akkor a hágai Nemzetközi Büntetőbíróság is szeretné háborús és emberiesség elleni bűnök miatt felelősségre vonni őt. Ugyanakkor a felkelők is azt mondják, hogy Líbiában szeretnék bíróság elé állítani. Ha sikerül élve elfogni, és Líbiában állítják bíróság elé, akkor az ottani törvények alapján akár halálra is ítélhetik.
Zoli, köszönjük!
Eszterházy János Hitler és a fasizmus híve volt, ezt mondta a szlovák államfő egy interjúban. Eszterházy János volt a felvidéki magyarság vezetője a két világháború között, és ő volt a szlovák parlament egyetlen képviselője, aki nem szavazta meg a zsidók deportálását. Később több száz üldözöttet bújtatott és mentett ezzel meg. Iván Gásparovics azt mondta, szerinte helytelen, hogy Kassán szobrot állítottak a politikusnak.
Varsóban Kövér László az országgyűlés elnöke és Bogdan Borusevic a lengyel szenátus elnöke leplezte le Eszterházy János mellszobrát. A lengyel fővárosban így emlékeztek a mártír halált halt magyar politikusra, mert szót emelt Lengyelország hitleri lerohanása ellen. Kassán is állítottak neki egy emlékművet, ezt nevezte most Iván Gašparovič, Szlovákia elnöke, egy interjújában helytelennek, mert szerinte Eszterházy Hitler és a fasizmus híve volt. A történész szerint ez nem igaz.
Mindig elhatárolódott a nemzeti szocializmustól, fasizmustól, hiszen tudjuk róla jól, hogy ő volt az egyetlen képviselő a szlovák parlamentben, aki a zsidó törvények ellen szavazott, és egyébként is mindig a nemzeti szocialista törekvésekkel szemben helyezkedett.
Iván Gašparovič szóvivője, az MTI Hírcentrumnak azt mondta, a szlovák államfő fenntartja az Eszterházyról mondottakat.
Ezt a nézetét nem változtatja meg a köztársasági elnök úr, és nincs szó félreértésről sem. Eszterházy János megosztó személyiség, akit Szlovákiában mint háborús bűnös tartó nyilván, amiért támogatta a fasiszta ideológiát, mondta a szóvivő. Berényi József, az MKP elnöke visszautasítja a szlovák államfő kijelentését.
A köztársasági elnök úr vagy nem ismeri a történelmet, vagy pedig tudatosan hamisítja azt, hiszen Eszterházy János életútja önmagáért beszél. Az, ahogy mentette a II. Világháború alatt a menekülteket, az példaértékű.
A Híd Most mozgalom szerint Iván Gašparovics kijelentése messze átlépte a józanész határait. Semjén Zsolt, miniszterelnök helyettes az MT-nek nyilatkozva, megdöbbentőnek nevezte Gašparovics elnök szavait, amelyek szerint a magyar nemzet mellett a katolikus egyházat és az egyetemes emberi jogokat is sértik. Balassa Zoltán, a Kassai Magyarok Fórumának vezetője szerint Gašparovics nincs tisztában az alapvető történelmi tényekkel.
Egyszerűen az ő zsigeri elfogultsága mindennel szemben, ami magyar, megmutatkozik ebben a nyilatkozatban is, és megmutatja azt, hogy ő szlovák, nem minden szlovák állampolgárnak az államelnöke, hanem csak egy szűk nacionalista csoporté.
Magyar történészek szerint különös, hogy annak az országnak a köztársasági elnöke nevezte fasisztának Eszterházy Jánost, ahol a kollektív bűnösség elvére épülő, a magyar és a német kisebbség jogfosztását kimondó Benes dekrétumok a mai napig érvényben vannak.
A náci haláltáborok és a szibériai gulág diktatúrák szimbólumai, ahol milliókat pusztítottak el. Ma van az áldozatok első nemzetközi emléknapja. Az uniós tagországok igazságügyi miniszterei még júniusban fogadták el az erről szóló magyar, lengyel és litván kezdeményezést. A politikusok Varsóban nyilatkozattal, itthon pedig a Terrorháza Múzeum előtt gyertyával emlékeztek és emlékeztettek.
Mécseseket gyújtottak egész nap az emberek a Hősök falánál, a Terrorháza Múzeumnál.
És holnap újra retteg, spincébe bú előlem a gyáva Európa.
Ma volt a totalitárius diktatúrák áldozatainak első nemzetközi emléknapja. Az Európai Unió még júniusban fogadta el közös magyar, lengyel és litván kezdeményezésre, hogy ezen a napon emlékezzenek az áldozatokra.
Ez mutatta meg talán az Európai Unió történetében először, hogy Közép-Európa országai, ha összefognak, az akaratukat az Európai Unióban is érvényesíteni tudják.
Varsóban is a totalitárius diktatúrák áldozataira emlékeztek, ahol 16 ország igazságügyminisztere, köztük Navracsics Tibor is részt vett az ünnepségen. A totalitárius diktatúrák áldozatainak emléknapja azért most van, mert 1939-ben ezen a napon írták alá a Molotov-Ribbentrop paktumot. A szovjet-német meg nem támadási szerződés titkozzáradékában a két fél felosztotta egymás között Kelet-Európát.
Európa megismerte a náci típusú totális diktatúra történetét, és megértette annak keserű tanulságait. De ugyanez az Európa ma még gyakran elzárja magát a másik, a kommunista típusú diktatúra tényei elől.
A II. Világháborúban 6 millió zsidót, köztük 600 ezer magyar embert végeztek ki a náci koncentrációs táborokban. Nagy Klára Rózát gyerekként hurcolták el Szibériába, ahol 10 évig raboskodott.
Éjjel mindig faggattak, vallattak, napközben nem lehetett aludni. Enni nem nagyon adtak, megvonták a rendes napi élelmet is. Hát, hogy kényszerítették az embert így, hogy mondja már, amit ők akarnak.
Sztálin rémuralma alatt körülbelül 20 millióan haltak meg csak a gulágokban. Magyarországon 500 000-ra tehető a kommunizmus áldozatainak száma.
Újabb embert vettek őrizetbe a Csepelen elásott holttestekkel kapcsolatban. Ő a 7., de az első, akit emberöléssel gyanúsítanak. A Nemzeti Nyomozóiroda közleménye szerint a férfi magyar állampolgárságú. Többet azonban nem árultak el a nyomozásra hivatkozva. A rendőrök augusztus 11-én 4 elásott holttestet találtak a csepeli erdőben. Egy férfi jelentette be az esetet, akit a támadói élve ástak el, de ő kiszabadult. Az áldozatok azonosítása még mindig tart. A 7 gyanúsított közül 6-an vannak már előzetes letartóztatásban.
Filmbe illő jelenetek az M1-esen. Csalók menekültek 230-al a leállósávban a rendőrök elől. A román pár végül tömegkarambolt okozott. A sofőr karcolásokkal úszta meg a balesetet, már ki is hallgatták. Kiderült, hogy részgyűrűket próbáltak aranyékszerként eladni külföldieknek.
Ebben a Suzuki-ban csak könnyebben sérült a vezető és mellette ülő utasa, pedig a 100-zal haladó kocsiba hátulról becslések szerint 200-zal rohant bele egy rendőrök elől menekülő Mercedes. A német rendszámú autót most a bicskei kapitányságon vizsgálják. Az M1-esen a forgalom csak a déli órákban állt helyre. A balesetet okozó románok nem sokkal előtte még egy brit házaspárt próbáltak átverni trükkös csalással.
Segítségkérés szimulálva próbált meg autókat megállítani az M1-es autópálya 35-ös kilométerénél. Egy brit forgalmi rendszámú autó meg is állt, a benne ülőktől pénzt kértek, és cserébe aranyékszereknek tűnő tárgyakat kínáltak. Vélhetően jogtalan értékszerzés céljából.
Az üldözés akkor kezdődött, amikor az autópálya rendőrök igazoltatni akarták a leálló sávba szabálytalanul veszteglő autók utasait, de a román férfi és nő a Mercedes-szel Budapest felé elmenekült. Hosszú kilométereken keresztül több mint 200-zal mentek a leálló sávban, mielőtt összeütköztek a Suzuki-val. A karambolt okozó kocsi román utasa súlyos sérüléseket szenvedett, a román sofőr viszont karcolásokkal megúszta, őt a rendőrség őrizetbe vette. A sofőr ellen súlyos közlekedési baleset okozása miatt indult büntető eljárás, a hamis aranyékszerek miatt csalással is meggyanúsították őket.
Két nap fogda és 260 000 forint bírság lett egy parkolásból Miskolcon. Egy luxuskocsival és rokkantkártyával várakozott egy autós éppen a városi rendőrkapitányság előtt. Amikor visszatért a kocsijához, a férfi nem tudta igazolni, hogy ővé a kártya, úgyhogy őrizetbe is vették. Egyébként rengeteg a visszaélés, a Híradó gyors felmérése szerint egy parkolóban 170 kocsiból 90 ablakában volt rokkantkártya. Most már viszont az ellenőrzések is szigorúbbak.
Ezek kértek rendőr?
Igen, mi kértek a segítséget.
Ellenőriztük a hölgy mozgáskorlátozott igazolványát. Nem tartózkodott itt a jogosult.
Rendőrök vitték el ezt a nőt egy héttel ezelőtt a búzatéri piac parkolójából Miskolcon. Azért állították elő, mert jogtalanul használt egy mozgáskorlátozott igazolványt.
Ha itt a jogosult, akkor semmi gond, akkor visszakapja az igazolványt.
Csak ebben a parkolóban az itt várakozó 170 kocsiból több mint 90 használt rokkant kártyát. Az ellenőrzések adatai szerint csak Miskolcon minden tizedik autós parkol jogosulatlanul rokkant kártyával. Nemrég egy ezüstszínű Jaguarral parkolt le rokkant kártyával egy férfi, pont a miskolci rendőrkapitánysággal szemben. A bíróságra ment. A rendőrök megvárták, amikor órákkal később visszajött autójához. Ekkor derült ki, hogy a kártya nem az övé, és nem volt vele az sem, akinek a nevére kiállították.
Őrizetbe vettük, majd 72 órán belül bíróság elé állítottuk, ahol közokirat hamisítás vétsége miatt 260 000 forintos pénzbüntetés kapott, mindez idáig a kapitányság fogdájában került elhelyezésre.
Mozgáskorlátozott igazolvánnyal csak akkor várakozhat a sofőr, ha a kártya az övé, vagy igazolni tudja, hogy valóban annak tulajdonosát szállítja.
Pénzhiány miatt nem végeztek el egy életmentő műtétet két kórházban is. A Kossuth Rádió krónikájának információi szerint egy fiatal nőnek vérző agyér tágulata miatt lett volna szüksége a beavatkozásra. Végül aztán Miskolcon elvállalták, és holnap megoperálják a folyamatosan életveszélyben lévő nőt.
Délután 1:30 körül érkezett meg a fiatal nőt szállító mentőautó Miskolcra, a megyei kórházba. A krónika információja szerint a 32 éves beteget a Budapesti Országos Idegsebészeti Intézetből hozták, ahová orvérzéssel került be. Ott derült ki, hogy egy értágulat van az agyában, ami megrepett. A nő életveszélyes állapotban van. Csak hogy az életmentő műtét 2-3 millió forintba kerül, a fővárosi intézménynek viszont már elfogyott az augusztusi kerete, ezért nem tudták vállalni az operációt. A pécsi idegklinikától is segítséget kértek, de állítólag, szintén pénzhiányra hivatkozva, ott is elutasították a beteget. Erről azonban Pécset nem tudnak.
A pécsi idegsebészeti klinikát nem keresték meg ez ügyben. Mindig is szorosan együttműködtünk az Országos Idegtudományi Intézetnek a munkatársaival, és azt hiszem, hogy kölcsönösen mindig is próbáltuk kisegíteni egymást.
Végül itt Miskolcon vállalták a műtétet.
Ez egy nagyon bonyolult érem belüli beavatkozás.
Már a költségkeretet már itt is kimerítették, a beteg érdekében átcsoportosították a pénzt.
Van egy tartalékigazgatói keret, amelynek feloldásával lehet az ilyen esetekben pénzt fordítani a beavatkozásra.
A Híradó megkereste az egészségügyért felelős államtitkárságot, ahol azt mondták az üggyel kapcsolatban, hogy a sürgős ellátás megtagadásának csak orvosi vagy technikai okai lehetnek, finanszírozásból adódóak nem. A nőt holnap megoperálják, addig tamponokkal az orrában próbálják csillapítani a vérzését.
Most már biztos, hogy megúszta, ejtették a nemi erőszak vádját Dominic Strauss-Kahn ellen. A Nemzetközi Valuta Alap volt vezetőjét májusban fogták el, mert egy New York-i szálloda szobalánya azt állította, hogy a 62 éves férfi megerőszakolta. Később kiderült, hogy a lány több dologban hazudott, így a világ korábbi egyik legbefolyásosabb pénzügyi vezetőjét először szabadlábra helyezték, most pedig elengedték. A szobalány még egy magánvádas eljárással próbálkozik.
Vádlottként ment be, és szabad emberként jött ki a bíróságról Dominic Strauss-Kahn. A New York-i bíró az ügyész javaslatára ejtette a nemi erőszak vádját. A vádhatóság azért kérte ezt a bíróságtól, mert úgy ítélték meg, hogy nem tudnák kétséget kizáróan bizonyítani, hogy az IMF egykori vezetője valóban megerőszakolta a guineai szobalányt. Ezzel egy szörnyű megpróbáltatás ért véget. Megkönnyebbültem. Köszönöm a feleségemnek és a gyerekeimnek, hogy kitartottak mellettem és támogattak. Alig várom, hogy hazatérhessek Franciaországba. Mondta nem sokkal a bírósági döntés után Dominic Strauss-Kahn. DSK-t májusban vették őrizetbe, miután egy New York-i szálloda szobalánya azt állította, megerőszakolta őt. A vád akkor kezdett inogni, amikor kiderült a guineai szobalány, Nafissatou Diallo, korábban többször is hazudott a hatóságoknak. Ügyvédje szerint a döntés igazságtalan. Ezzel a kerületi ügyész megtagadta egy nőtől az igazságot. Nem csak egy ártatlan áldozatnak fordított hátat, hanem az orvosi és tárgyi bizonyítékoknak is, mondta Nafissatou Diallo jogi képviselője. A törvényszéki bizonyítékok alapján biztos, hogy a nemi aktus megtörtént, de DSK ügyvédei szerint abba a szobalány is beleegyezett. A francia menedzser szabadon engedése ellen többen a bíróság előtt tiltakoztak. Mielőtt letartóztatták, Dominic Strauss-Kahnnak komoly esélye volt arra, hogy sikerrel szálljon harcba Nicolas Sarkozy ellen a jövő évi francia elnökválasztáson. Azt egyelőre senki nem tudja, hogy a szabadlábra kerülése után is fenntartja-e államfői terveit.
És eddig tartott ma a híradó. Most jönnek a sporthírek, aztán pedig az időjárás jelentés.
Hírek pedig legközelebb 10 óra 40 perckor. Zoli várja majd önöket. Köszönjük figyelmüket, viszontlátásra.
Szép estét, viszontlátásra.
Önök kérték, mi teljesítjük. A kívánságműsor következő adását is nézőink levelei, üzenetei alapján állítottuk össze. Egy kis ízelítő. Hazám. Saját dalát énekli Máté Péter. Ahol az én bölcsőm ringott. Győri Szabó József nótázik. Hosszú fekete haj. Pangó Margittal. Pöti Flőr, Kisvirág. Benkó Sándor játszik. Kell egy ház. Az előadó Halladány Bene 27 együttes.
Önök kérték. Ma 20 óra 5 perckor az M1-en.
Részt venne egy izgalmas küzdelembe? Kimer állni 10 vetélytársal szemben? Bírja idegekkel az utolsó pillanatig? Ha talpon marad, milliókat nyerhet! Játsszon velünk! Hívja most a 061-759-5959-es telefonszámot, vagy jelentkezzen a vetélkedőkukac.mtv.hu e-mail címen. Hamarosan találkozunk!
Aquaris, a Siemens új vízálló hallókészüléke.